Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Hajdú Zoltán, geológus, közgazdász, tréner és coach, aki ugye szervezetfejlesztésben és sportban dolgozik mentál trénerként, coachként, és mondtam, hogy ugye többek között a magyar válogatottnak is a mentál trénere vagy, tehát a sportolókkal is, illetve a sportolók motivációval, a teljesítményfokozással és egyáltalán, hogy egy csapat hogyan áll össze, ezzel is foglalkozol, de hogy ez rímel nagyon a szervezetfejlesztésre is. Az szerintem egy fontos kérdés, hogy neked milyen eszközeid vannak arra, hogy felmérj egy embert. És bármelyik világból mondhatsz példát, sőt, én azt se bánom, hogyha elmondod, hogy mi van, ha ez egy bizniszvilág, és mi van, ha ez egy sportoló.
Szuper. Az első, amit próbálok, egy strukturált nézőpontot adni a coacholt, mondjuk sportolónak. Mert dolgozok szerencsére vívóval, öttusázóval, dolgoztam korábban vízilabdással, jégkorongozókkal, és amit egy strukturált képet adni arról, hogy ő most hol tart. Ehhez használom a viselkedési vagy pszichológiai teszteket, kettőt használok. Használom a DISZ-tesztet, ami egy világos kommunikációs teszt, nagyon sokan már ismerik, de azt gondolom, hogy mindenkinek, csak ajánlani tudom, hogy legyen egy első blikk, amikor úgy meglátja, hogy körülbelül milyen dinamikák érvényesülnek az ő kommunikációjába.
Bocsánat, ezt megkérdezhetem, ez a DISZ, ez ami a személyiséget...
Ez kommunikációs, igen. Tehát ez egy szinttel úgymond...
Ez az, ami piros-sárga...
Így van, piros-sárga, a domináns, a influential, vagy ismerkedős, a stabilizáló, és a kompetens, a mozaik szavakból áll össze a DISZK, hogy könnyen megérzhető legyen. Egy mélyebb teszt, amit használok szintén arra, hogy az adott sportoló vagy vezető rá tudjon tekinteni a saját kiindulási pontjára, a mentális állóképesség teszt. Tehát ezt egy angliai licensz alapján szereztük be, Mental Toughness Koeficiens, MTQ. Most ez megmutatja azt a 8 faktort, ami alapján feltételezhető, hogy hol fogom elveszteni a nyugalmamat. Tehát milyen kritikus helyzetekben, mikor fogom elveszíteni a nyugalmamat, és arra, ugye miután kaptam egy rálátást, kidolgozunk stratégiákat. Egész konkrétan milyen gyakorlatokat érdemes végezni arra, hogyha valaki mondjuk túlingerlékeny, vagy milyen gyakorlatokat végezzen akkor, hogyha nem elég kitartó. Nagyon gyorsan elmondom ezt a 8 skálát, mert hogy ez érdekel. Tehát a 8 skála az úgy néz ki, hogy az érzelmi kontrollom hogy néz ki, a helyzeti kontrollom milyen, mennyire vagyok célorientált, általam befolyásolható teljesítmény célokról beszélünk, ugye, amit az előbb már kifejtettünk, mennyire vagyok kitartó, tehát mennyire megyek végig egy adott eredményen. Megnézzük a magabiztosságot, tehát a magabiztosságot megnézzük, hogy a képességeimben mennyire vagyok biztos, és büszke, és arra tudok hagyatkozni, vagy az interpersonális képességeimben, tehát hogy meg tudok győzni embereket, és hiszek a csapatban, aki mögöttem áll. Ez két különböző dolog. Ez nekem is egy óriási újdonság volt, amikor ezt 3 évvel ezelőtt elsajátítottuk ennek a metódusát, és a következő, ami talán mindennek az eleje, a bátorság. Tehát az, hogy én merek vállalni kockázatot, van bennem kezdeményezőkészség, vagy nincs. Pont. Ezt le lehet mérni. És akkor megvan arra, hogy milyen protokollal lehet valakinek fejleszteni, és megmondom őszintén, ez nem lesz 2 alkalom, tehát ez egy hosszabb távú munka, és ide tartozik még a 8. az, hogy milyen a tanulási orientációm. Magyarul, ha egy hibát elkövettem, mondjuk sportolóként kihagyok egy 11-est, akkor megsemmisül a személyiségem, és az identitásom részévé válik, vagy tanulok belőle, és úgy értelmezem, mint a viselkedésemnek egy rossz megnyilvánulását, például, ahogy tette ezt a Harry Kane, konkrétan meg lehet nézni, ő ezt is nyilatkozta, hogy életem végéig fogok erre a kihagyott büntetőre emlékezni, amikor a franciák ellen nem rúgta be a 11-et, viszont, és itt van a lényeg, emberként ez nem fog engem definiálni. Tehát nem enge- és az látszik, hogy ezt valakivel sikerült elsajátítania, mert ez a kulcs. Tehát az, hogy én döntöm el, hogy mi definiál engem, és mi nem. És egy ilyen hibát elkövetek, hadd ne definiáljon az, amikor én lőttem mellette még a Premier League-ben mondjuk 140 gólt.
Hát szinte halálos lehet, hogyha ez definiál.
De sok ember, nézd meg,
amikor persze, azt mondja, megtörténik,
hogy buta vagyok, ügyetlen vagyok, én mindig kihagyom az ilyen dolgokat, ugyanúgy vezetőknél, tehát amikor a nyelvi eszköztárhoz is nyúlunk egy adott pillanatban, azt gondolom, hogy a látlelet után, tehát amit tesztekkel sikerült eddig nekem a legjobban biztosítani az ügyfeleimnek, megbízóimnak, utána jön a sztori. A sztori kidolgozása, hogy milyen sztorit akarsz ebből kidolgozni? Tulajdonképpen mivé akarsz válni?
Tök okay, egyszerű ez a
kérdés.
Először...
Vagy bocsánat, tök nehéz ez a kérdés, egyszerű, de nehéz megválaszolni, hogy mivé akarsz válni.
De akkor jól értem, hogy a tesztek után én megkapom magamról, hogy én mi vagyok.
Igen.
Ugye? Mint ahogy ez a diszteszt.
A diszkel is be tudom lőni, főleg a kommunikációs erősségeidet. Hogy szeretsz határozottan, egyértelműen kommunikálni, vagy szeretsz inkább lazábban, egy baráti csevely mellett, kedélyesebben, vagy például nem szeretsz annyira kommunikálni, mert introvertáltabb vagy, és elvontabb gondolatokat szeretsz megfogalmazni, mert egyáltalán megszólalnál, vagy a negyedik, amikor csak a szakmai dolgokról akarsz kommunikálni. Tehát strict, és tudod, ez az Excel kocka típusú, és ebben mindegyiknek megvan az előnye. Tehát ennek ez a lényege.
Na, ez egy fontos kérdés, hogy ugye tudunk, én akkor hozom a sajátomat, én piros-sárga vagyok.
Oké. Okay.
De, tehát egy kérdés az, hogy mit szeretnék én elérni, és én megfogalmazom neked, hogy mit szeretnék elérni. A tesztek alapján te meg tudod nekem azt mondani, hogy ez bennem van-e, vagy nem kérdés, mindenkibe benne van, csak lehet, hogy a tesztek alapján más utak vezetnek ahhoz, hogy én azt elérjem, és abba tud segíteni.
A teszt az csak az első lépés ahhoz, hogy egy struktúrált, hogy szét tudjuk szálazni a dolgokat. Azért én egy ember sorsánál, hogy mondjam, nem egy online tesztet használnék verdiktként, hanem azt szoktam ilyenkor használni, hogy na gyere nézzünk, kezdjünk példákat keresni, hogy a te életedben ez hogy nyilvánult meg, a te életedben mondjuk a piros domináns kommunikáció hogy nyilvánult meg. Hányszor szoktál közbeszólni akár a főnöködnek is? Ezt így megnézzük. És akkor erre milyen ajánlások vannak, hogy hogy lehet a legintelligensebben használni mondjuk a domináns kommunikációs stratégiát, hiszen annak azért elég komoly mellékhatása is vannak, átgázolás az embereken, könyörtelenség, túl erős célfókusz, stb. És ugyanúgy az I-nél, hogyha ez benned az ismerkedő rész, a úgymond a pozitív, lendületes kommunikáció dominál, akkor annak megbeszéljük az előnyeit, hogy ez a te életedben hogyan nyilvánult meg, és nagyon gyorsan megbeszéljük a hátrányait, hogy például hányszor van az, hogy egy megbeszélés lehet, hogy egy órát tartana, fog tartani, másfél-két órát.
Világos, aha.
Mert ezeknél a típusú embereknél, főleg az I-típusnál, ez jellemző. De mindig a te életbeni példád lesz az, ami hitelesíti azt az adott tesztet. Tehát én nem a teszt az csak egy belépő a struktúrált megközelítéshez.
Oké, de akkor te már kaptál egy képet valamilyen
így
módon.
Van. És hogyha még mélyebbre megyek, az előbb említett mentális állóképességi teszttel, ott meg egész konkrét helyzetekre meg tudom majd mondani a te segítséged, de hogyha te vagy a coacholt partnerem, hogy hol borulsz ki? Hol veszted el a kitartásod? Hol veszted el a fókuszod? És hogy tudnék én neked ebbe coachként, milyen gyakorlatokat tudnék ajánlani?
Na, ez a legfontosabb
akkor
szerintem.
Akkor térjünk erre rá.
Ez a legfontosabb.
Tehát amit a coaching során megtanultunk, és amit a sportpszichológia szintén konfirmál, 5 technikát mindenképpen érdemes elsajátítani, bármilyen teszttel rendelkező sportolónak vagy vezetőnek. Az első az, hogy teljesítmény célokba gondolkodjunk. És tűzzél ki magadnak mérhető, specifikus, elérhető és időhöz kötött teljesítménycélt. Pont. Ez az első. A második az, hogy legyen meg az az eszköztárat, hogy hogyan hozzod magad relaxált állapotba. Tehát a teniszezők, de akár a küzdősport, te is gyakoroltál a küzdősportot, tudod nagyon jó, hogy merev karral nem lehet ütni. Tehát laza karral tudsz ütni. Laza karral megy az uraken, megy a mavasi, mennek a többiek. Tehát a küzdősportolók tudják a legjobban talán, meg a teniszezők, hogy mennyire fontos, hogy én az izmomat el tudjam relaxálni, ugye? Tehát ez megvannak megint a technikák. Milyen meditációs, relaxációs technikákat használsz, egész konkrétumokat tudok mondani, mint az autogén tréning, vagy a Jakobson-féle relaxációs technika, ami egy paradox, mert izomfeszítést és relaxációt használ párhuzamosan, de ez megint nem lenne elég az adásunk, úgyhogy akkor tovább megyek. A harmadik, ami nagyon fontos, amit meg kell tanulni, hogyha az ember ebbe a teljesítménynövelési szakmába akar valamit elérni, vagy az önmaga teljesítményét szeretné, az a koncentrációs gyakorlatok. Tehát hogyan tudom a tudatomat egy külső tárgyra fókuszáltan húzamosabb ideig fenntartani. Lehet, hogy ti is végeztetek annak idején gyertyaláng gyakorlatot, egy adott pontot vizualizálni, és azon tartani a próbált ki, egy-két perc már eléggé megterhelő tud lenni. És a negyedik a vizualizációs gyakorlatok, tehát amikor főleg sérült sportolóknál ezt használják már 30 éve Amerikában, NLP gyakorlatok ide tartoznak, amikor az adott testrészt annak dacára, hogy sérült, mégis aktiválom. Lehúny szemmel végzem azokat a gyakorlatokat, amit egyébként épp állapotomban szoktam végezni. És a legutoljára hagytam, de talán nem véletlenül, mint technika, ami az egész úgymond létünket át kellene szője, amikor egy sportoló vagy vezetővel dolgozok, az a belső párbeszéd. Tehát, hogy lebeszélem magam valamiről, vagy rábeszélem magam valamire. És akkor itt jönnek az előbb említett negatív vagyok üzenetek, hogy buta vagyok, állandóan hibázok, ez nekem sosem jön össze, mert az én sorsom ilyen, stb. Vagy elkezdek egy proaktív nyelvezetet elsajátítani, amivel tudom magamat aktivizálni és a környezetemet. Tehát nem lerombolom, főnököknél is látom, amikor úgy beszélnek, ami teljesen, hogy mondjam, ellentmond az általuk elvárt dolgokkal. És akkor megkérdem, hogy figyelj, ez szerinted mikor ez a csapatodat fogja inspirálni, fognak téged követni egy ilyen beszéd után? Mert jegyzetelek végig, amikor egy adott ilyen megbeszélésre hívnak, és azért az esetek többségében ezeket revidálni szoktuk, tehát a korábbi szokásokat.
Azért ez nagy munka, és bizonyos szempontból ugye megint az az érzetem, hogy olyan tanult, hozott, kifejlesztett viselkedés gond, tehát át kell húzalozni az agyat sok esetben.
Ehhez. Nem kell, csak érdemes. Tehát ez azért érdemes, hogyha azt mondod, most például felteszel magadnak egy kérdést, hogy most körülbelül te a potenciálod, maximális potenciálodhoz képest hol tartasz? Családilag, egészségileg, szakmailag, stb. És akkor fogsz kapni egy ilyen görbét, amiben kiugrások lesznek, stb. És azt mondom, hogy mondjuk legyen az, hogy 80-90%-okat fogsz elérni ötért. Biztos, hogyha velem együtt dolgoznál, megkérdeznek, hogy melyik területen szeretnél 100%-ot elérni. És akkor tudod, hogy milyen nehéz oda jutni a 80-ról 100-ra? Ott a legnehezebb. Amikor már elértél egy szintet, amikor már egy országosan ismert műsorvezető vagy, stb. És akkor utána még egy szintet ugrani, ott kezdődnek az igazán nehéz feladatok, de hát ugye ott, ahogy mondják a közhelyes dolgot, a csúcson elég kevesen vannak. Szóval magányos a csúcson az élet, de viszont vidámabb.
Az, amiket te most elmondtál, gyakorlatokat, amiket végigvettünk, ez ilyen nagyon racionális, nem is tükröződik semmilyen érzelem rajtad, ahogy te erről beszéltél.
Sajnálom, mert azért lelkesít.
Oké, de mondjuk én most arra vagyok kíváncsi, hogy a kócsoltaddal milyen viszonyba kell legyél, tehát neked kell az, hogy te racionálisan rálás, és hideg fejjel a kezébe tud ezeket adni, vagy bármilyen érzelmi reakció is lehet a részedről, tehát te, ha ő mondjuk nem tudom, összeomlik benne, sír, akármi, akkor te vigasztalsz, vagy érted nagyjából, hogy mire akarok kiukadni?
Értem, ugyanis eszembe is jutottál már egy-két esetet. Itt minden segítő szakmával foglalkozó pszichológusnak, coachnak az egyik alap, hogy mondja, felhívás, amit megkap az oktatóitól, hogy ne menjen bele az emberi játszmákba.
Na, mert hogy ugye igen, ezek játszmák.
A játszma háromszög, hogyha csak így nagyon gyorsan átismételjük, hogy az áll egy üldözőből, áll egy áldozatból, vagy áll azért háromszög a megmentőből.
Én úgy hívom, hogy tettes. Igen, megmentő áldozat tettes, és senki nem tud egy és bizonyos időn túl benne maradni a saját szerepét.
A segítő kollégának a megmentő szerepét kell legjobban, úgymond korlátoznunk, hogy nehogy oda jussunk, hogy a nagy érzelmi azonosulás mellett átveszünk egy olyan szerepet, ami csak szintén egy játszma lenne, és nem tesz jót a kócsoltnak.
Mert akkor te vagy a megmentő, bekerül az áldozat
persze,
szerepbe.
És sosem lesz autonóm.
Egyik oldalon, másik oldalon meg előbb-utóbb valaki tettessé válik. Hát a háromszög az ez.
Több,
de ez már egy másik ügy, igen.
Tehát rövid válasz a te kérdésedre.
Határok.
Hogy határokat tudni kell tartani. Természetesen kell egy alaprezonancia, egy kommunikációs odafigyelés, az, hogy valaki megmerjen osztani nagyon komoly titkokat, és hogy a segítségemet tudja kérni. De itt mindig kell tudni, és ezt aki ki van erre képezve, azért azt tudja, hogy meddig mehet el.
Figyelj, még egy dolog, ami engem érdekel. Ez is kicsit bonyolult. Ugye szó volt arról, hogy átmentél egy csomóféle fajta nehézségen, kudarcon, önmagad megugrásán, az életedben, a sportban. Ezek egy része egyébként, és az, ahogy ezeken túljutottál, alkalmassá tett arra, hogy foglalkozz a későbbiekben ezzel, hiszen van tapasztalatod, tudsz segíteni, és így tovább. Most eljutottunk oda, hogy vannak játszmák, hogyha bármelyik kócsoltad valamilyen játszmát elkezd, ami esetleg rajtad nyom be olyan gombot, ami még feldolgozatlanság, tehát hogy téged be tudna húzni a játszmába, azt te észreveszed-e, ki kell akkor abból szállnod, mit kell csinálnod? Kell-e neked ennyire tudatosnak lenned?
Igen. A rövid válasz az, hogy igen, ugyanis nem is szeretném azt állítani, hogy
mindenen túl nem lehet.
Hogy megoldottam minden nehézségemet. Arra vigyázok, hogy amikor egy kócsolt partnereimnél ott viszonylag egyszerű a helyzet, ők általában tudják, hogy mit akarnak. Ezért szeretek kifejezetten még a sportolókkal dolgozni, hiszen ott nincs az az útkeresés, hogy én vajon tényleg jégkorongozó kellett volna legyek, vagy ne kézilabdás. Hanem ő tudja, hogy Zoli, én jégkorongozó vagyok, és azt akarom, hogy az NHL-be játszak. Ehhez adjál nekem muníciót. Pont. Ezeket szeretem a legjobban. Ugyanis még vállalatvezetőknél is előfordul, hogy totál nem érzik magukénak az adott céget. És ott meg egy egész más típusú válság is. Tehát ott nem annyira egyértelmű a cél, hogy igen, én, mint az előbbi példában, hanem nem is tudom, hogy egyáltalán jó helyemen vagyok-e. És ezért megint vissza kell ilyenkor térnünk az origóba, az, hogy nézzük meg a csúcserősségeket. Én abban hiszek, hogy a csúcserősségeimen érdemes játszani, ez egyrészt komparatív előnyöket hoz, vagy abszolút előnyöket is néha, és amiben nem vagyok csúcserősségű, ahhoz találjam meg a partnereket. Tulajdonképpen ez elég egyszerű, de borzasztó nehéz dolog. Itt szokott lenni a delegálási probléma, hogy miért nem delegál egy adott vezető, mondjuk egy általa nem csúcs teljesítménnyel megoldott feladatot valakinek, aki jobban meg tudna oldani. Mondjuk egy olyan, hogy egy pénzügyi riportot mérő készít el, ami ahhez van jobb kollégája. Mert bizonyos féltékenységek, szakmai dolgok előjönnek. Tehát, hogyha azt mindenki megjegyezné, amit nekem szerencsém volt, hogy ebbe belefutottam, hogy érdemes a csúcs top 2 erősségemre koncentrálnom. Ha csak egy vállalatot megnézel, mivel kezdődik nálatok is itt a munka? Mi a cél, ugye? Tehát az egy csúcserősségű ember. Te biztos, hogy a D-vel rendelkezel, akkor tudsz olyanokat kérdezni, hogy akkor na most hol tartunk, mi a célunk? Utána jönnek az ötletelők. Milyen ötleteket tudnánk mi együtt megvalósítani? Oda mindent be lehet dobni. Aztán jön az ötletelésnek a megszűrése, a mérlegelés. Oda bizonyos emberek jók. Tehát akiknek megvan az analitikája, de ez egyébként a folyamatnak a része, az értékteremtési folyamat része, hogy utána jönnek a következők, a támogatók. Tehát ki az, aki fog minket támogatni abban, hogy tényleg haladjunk előre, utána jönnek a kitartást felügyelők. Tehát hány projektet láttál már, akár itt bent, akár más cégnél, hogy zseniális ötlet és elhal. Mert nem találtuk meg azokat, akik sokkal kitartóbbak, mint az ötlet kitalálója. És ha benned van annyi őszinteség önmagaddal szemben, hogy tudod, hogy erősséged az ötletelés, de gyengeséged a kitartás, akkor meg egyből tudsz fordulni egy kitartó kollégához.
Így van, és akkor elengeded, nem igen. Szorítod, mert igen. Felesleges.
Itt akkor jön a delegálás, felhatalmazás.
Hát igen, de ez akkor
a cégeknél ebben tudjuk a legnagyobb áttörést elérni, hogy megfelelő embert, azt a klasszikus légi bölcsességet a megfelelő helyre. Csak a megfelelő ember, se tudjuk, hogy ki a megfelelő ember, mert nem tudjuk az embereink erősségeit, és nagyon gyakran elveszítjük a megfelelő helyt is. Mint értékteremtési folyamatban, nem tudjuk most éppen melyik fázisban vagyunk.
Na most így a végére, ha azt kérdezném, hogy te most mit gondolsz, hogy te hol vagy az életedben, mennyire vagy elégedett a mostani helyzeteddel, teljesítményeddel, körülményeiddel?
Azt mondom, hogy egy ilyen 85, százas skálán egy 85, tehát még teljesítmény oldalon elvárok magamtól 2-3 nagy dobást.
Ami innentől a legnehezebb, a 85 és 100 között.
Így van, így van. és remélem, hogy ezt egy-két éven belül majd meg is tudjuk beszélni egy interjún keretén belül.
Jó, várlak vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hajdú Zoltán, geológus, közgazdász, coach, mentáltréner volt a vendégem, és igyekeztünk az elmúlt egy órában átbeszélni olyan dolgokat, amik tulajdonképpen a sikerhez szükségesek, illetve az, hogy valaki a teljesítményét tudja fokozni, viszont arra figyeltünk, hogy az általánosságban zajlódjék ez a beszélgetés. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen.